Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mára Rádió hallgatóit innen a Mára Rádió stúdiójából. Április 4-én reggel 7 óra 8 perckor itt van velem a stúdióban.
Töviskes Maris, én is köszöntöm Fülöp atyát.
Én is örülök annak, hogy Maris elfogadtad a ma reggeli meghívásunkat, és ezen a szép tavasz első Mára Rádiós görögkatolikus beszélgetésen részt veszel most itt ebben a mai beszélgetésben, és bízunk abban, hogy a Mára Rádió hallgatói is Istenre figyelve, így aztán derűsen kezdhetik ezt a napot, ezt a hetet.
Arra gondoltam, így húsvéthoz közeledve, hogy lehet, hogy érdemes lenne kicsit megállnunk és megnéznünk, hogy hol is tartunk a nagyböjtben.
Igen, igen, a vége felé közeledve. Tudta arról, hogy én minden évvel elmondom, de hát, ha nem emlékszel rá, hogy jön ki ez a hogy állunk ezzel a 40 nappal? Mert például a romaiak később kezdik, mint mi, akkor hogy jön ki ez a 40 nap?
Hát, amit tudok, hogy mi görögök hétfőn kezdjük,
igen,
és nagy szombaton ér véget a 40.
Nekünk mi hétfőn kezdjük, és Lázár szombaton.
Lázár szombaton.
Nekünk már csak 5 nap van hátra.
Igen,
mindjárt vége.
Igen. És szerdán kezdik a római.
A rómaiak pedig szerdán kezdik, így van. Tehát úgy jön ki pontosan a 40 nap, hogy ha pontosan kiszámoljuk, akkor tiszta hétfőtől, tehát hamvazó szerda előtt 2 nappal hétfőn kezdődik a mi 40 napunk, és minden napot beleszámolunk, és így Lázár szombat előtti péntek az a 40. nap. A római katolikus testvérek pedig hamvazó szerdán kezdik el, és ők viszont a vasárnapokat nem számolják bele, és akkor a nagy hét napja is még mind a nagybőjtnek a része, és úgy tudom, így jutunk-e nagy péntekig, ezt mondjuk meg kell, nagy péntek vagy nagy szombatot, ott zárul le a szent 40 nap nekik. És csak annyit még hozzá, hogy Lázár szombaton vége van a nagybőjtnek, de nem hagyjuk abba a bőjtölést, bár egy picit igen, tehát a virágvasárnap meg a Lázár szombat az egy ilyen kis megszakítás a kemény bőjtben, de azért ott is valamelyest bőjti napok azok is, és aztán a nagy hét pedig hát a még elszántabb, még nagyobb odaadással bőjtölhetünk. És így ez a mostani utolsó hét, hogy kérdezted, hogy hova is helyezzük el, tegnap egyiptomi Máriának a napja volt, és mától kezdve ez a mostani hét, az utolsó hét, a 6. hét, minden napja közelít a Lázár szombati eseményekhöz. A kedves Mária Rádió hallgatók legtöbbje, gondolom, jól tudja, mi is ez a Lázár szombati történet, hogy Jézusnak a barátja Lázár beteg volt, üzentek neki, hogy jöjjön, hogy gyógyítsa meg, de Jézus ott maradt és nem indult el, hanem majd egy pár nappal később indult el, és mire odaért, hogy meglátogassa Lázárt, addigra már 4. napja volt halott Lázár. És akkor támasztotta föl Jézus Lázárt, mint egy a föltámadásnak az előre vételezésére, tehát mint egy kimutatta hatalmát, hogy igenis ő úr a halál fölött is. És az addig tartó napok során mi ezeket az eseményeket végigéljük. A liturgikus szövegek szépen elmondják, hogy mondjuk hétfőn hírt kap Jézus arról, hogy Lázár beteg, és nem indul el. A tanítványok csodálkoznak is, hogy hát a Lázár betegség, barátjának a betegsége hírére ott marad, viszont később elindul, akkor meg azért csodálkoznak, hogy miért indul el, hiszen a zsidók az életedre akartak törni, és akkor most mégis odamész. Jézus nagyon jól tudja, hogy mit tesz, szinte úgy érzékelhető, hogy ő irányítja az eseményeket, és ezeket a hétfő, kedszerd, a csütörtök, tehát még ott kedden, szerdán még beszélgetnek, hogy akkor most mi történik, vagy mi lehet Lázárral, és aztán elindul Jézus Betánia felé, és megérkezik szombat reggel, és akkor támasztja fel a Lázárt. Tehát így az utolsó napokban tovább vezet bennünket az egyház, mint hogy az egész nagybőjtön keresztül azokhoz az eseményekhez, részesei, szereplői vagyunk ezeknek az eseményeknek, amelyek aztán a virágvasárnapi bevonulást készítik elő, meg a nagyheti dolgokat.
Igen, ahogy mondta Fülöp atya is, nagyon szépen vezet minket az egyház a böjti, a böjtben a húsvét.
Igen, felé. Igen, ez a, tehát voltak éppen nagyböjt elejétől kezdve, hadd fussunk még ezen át, hogy lássuk ezt, ennek a menetét, tehát hogy a minden vasárnapnak megvan a maga saját tanítása, teológiai gondolata. Nagybőjt első vasárnapja az igazhitűség vasárnapja, a második Palamas Szent Gergelynek az emléke, a harmadik a Szent Kereszt fölmagasztalása, a negyedik Lépcsős Szent Jánosnak az emléke, ötödik pedig ez a mostani egyiptomi Mária. Akkor a hatodikad már a virágvasárnap, és így jutunk el a húsvét vasárnap hetedikre, és akkor meg folytatódik ugyanez, és a húsvét vasárnap utáni vasárnapoknak is megvan a maga teológiai gondolat, ugye előbb Tamás vasárnap, utána Kedenchoz asszonyok vasárnapja, Inaszakadt vasárnapja, utána talán már a Szamari asszony vasárnapja következik, és utána a mennybe menetel, a zsinati atyák vasárnap, és így a pünkös. Szóval így nagyon szépen föl van ez építve, mint egy, az a kép jutott az eszembe, hogy a föltámadás ikonon Jézus kinyújtja a két kezét, emlékszel a föltámadás ikonra, hogy ott vannak a sírok, a sötét, a pokol, a széttört rabláncokkal, meg lakatokkal, szögekkel, kalapácsokkal, ugye ezek széttörtek, és Ádám és Éva ilyen bágyattan nyújtja a kezét, és Jézus pedig megragadja a kezüket. Nem tudom, hogy nem volt-e ez a kép hatással Michelangelóra. Ugye ott is hasonló mozdulat Ádám teremtésénél, hogy ilyen nagyon bágyattan fölnyújtja a kezét, és az Isten teremtő Isten pedig megérinti újja hegyével. Tehát legalábbis hasonló ez a mozdulat, de most azért jutott ez eszembe, mert szinte kézen fogva vezet minket az egyház. Nekünk csak főket újtani a kezünket, hogy ő megfogja, és szépen vezet bennünket a nagybőjt vasárnapjain, aztán utána a föltámadási vasárnapokon.
És említettük itt ebben a szép folyamatban, hogy tegnap mi egyiptomi Szent Máriának a...
Így van, egyiptomi Máriát tiszteltük. Hát az életéről kérdezhetlek, hogy mit tudunk elmondani az életéről?
Hát az 5. századhoz köthető az ő élete. Egyiptomból származik, mint amit az ő neve el is árul. Nagyon fiatalon, gyerekként elszökött otthonról, és Alexandriában, a fővárosban élt, és prostituáltként 17 évet. Aztán elhajózott Jeruzsálembe, ahol keresztfelmagasztalást ünnepelték, és nagyon sokszor...
Igen, azt hallottam, tehát, hogy ilyen szabados életet élt, és egyszer ilyen zarándok csoporthoz szegődött, hogy az valami érdekes élmény lesz majd.
Igen, és hát felkeltette az ő érdeklődését a zarándokok, meg a templom környéki nyüzsgés, és szeretett volna bemenni kíváncsiságból a feltámadás.
Szentkereszt templom, vagy Szentkereszt ünnepén legalábbis lehet, hogy a feltámadás templomban.
Igen, és nem tudott. Na, többször próbálkozott, és nem tudott.
Nem engedték be, vagy mi?
Nem, valami nem engedte őt.
Valami erő nem engedte be, őt be.
És akkor sírt, zokogott, és Szűz Mária jelent meg neki, és a bűnbánatnak következtében ő bement, és volt egy látomása.
Bűnbánatot tartott, igen.
Igen, és utána a látomásában ő arra kapott meghívást, hogy a sivatagba menjen el, és ott éljen. És nagyon hosszú ideig ő ott élt, közel 50 évig, amikor egy Zosima nevű szerzetes találkozott vele, amikor már ő megöregedve, egy aszketikus életet élve, elmesélte az ő élettörténetét ennek a szerzetesnek, és onnan maradt fenn az ő életének.
Így összeszámolom, hogy egy fiatalként, 12-15 évesen, nem tudom, szökött el otthonról, és akkor 17 évig élte ezt a kicsapongó életét, tehát már olyan legalább 30-32 éves volt, amikor elvetődött Jeruzsálembe, és ha azt mondod, hogy közel 50 évig élt, akkor már jóval 80 fölött volt, mikor találkozott ezzel az Zosima szerzetessel.
Igen, és azt gondolom, hogy nem véletlenül az 5. vasárnap ünnepeljük, vagy emlékezünk meg róla.
Igen, de miért pont itt van itt a nagybőjtek? Egyébként csak még annyit, hogy a krétai Szent András műmáti kánonjában is említjük őt, nem tudom, felfigyeltél rá. Ezt a krétai Szent András kánont is, ugye, hogy vezet a kézenfogva az egyház, nagybőjt 5. csütörtökén hajnalban, vagy hát előző éjszaka imádkozzuk ezt a nagy bűnbáti kánont, amelyben krétai Szent András, ő a szerző, őről is megemlékezünk, meg erről egyiptomi Máriáról. Na és akkor miért pont itt a végén van itt Mária?
Én azt gondolom, hogy az egyház ilyenkor felhívja a figyelmünket arra, hogy még itt a 6. héten, húsvét előtt sem késő megtérni, böjtöt tartani, hogy bűnbánatot tartani, és nem csak így a nagyböjtben, hanem hogy így az egész életünket tekintve.
Eszembe jut most aranyszájú Szent Jánosnak a húsvéti hittanító beszéde. Ezt húsvét éjszakáján szoktuk fölolvasni, amikor már elénekeltük a föltámadási szertartás, körbejártuk a templomot, meg sokszor tömineztünk, föltámadásos énekedünk, és mielőtt elkezdődne a Szent Liturgia, ez egy húsvéti hittanító beszéd, nem hosszú, nincs egy kb. 3-4 perc az egész, de olyan ereje van, hogy fantasztikus. Emlékszel rá? Felidézed? Vagy most nem emlékszel rá? Nekem is remélem, majd mondom az atyáknak, hogy mindenki olvassa föl. És ebben arról beszél nagy örömmel és kitörő szívbeli lelkesedéssel, hogy a terített asszal roskadásig tele van, mindenki jöjjön és részesüljön a húsvéti lakomából, mindenki, azok is, akik reggel 6 órakor álltak munkába, vagy 9 órakor, vagy 11 óráig késlekedtek, azok se legyenek bátortalanok, mert az Úristen azt mondja, a munkálkodónak jutalmat ad, a munkálkodónak megkiveti a bérét, a lustálkodónak pedig ingyenes jutalmat ad, tehát hogy mindenki ide jöhet, még aki a legutolsó pillanatban tért meg, az is. Tehát így itt a utolsó vasárnapon egyiptomi Máriának ez az alakja, az élettörténete vagy a példája ráébrezhet, hogy még van idő megtérni.
Igen, és azt látjuk a egyiptomi Mária élettörténetéből, hogy ő a sivatagba megy el bűnbánatot tartani és böjtölni.
Igen.
És ezzel kapcsolatban eszembe jutott az a kérdés, hogy el kell-e mennünk a sivatagba, hogy tudjunk böjtölni.
Hát ez egy nagyon-nagyon húsbavágó kérdés, melbevágó és húsbavágó. Melbevágó azért, mert az embert meghökkenti, és húsbavágó azért, mert hát nagyon érzi a életének minden porcikáján, hogy ez hogyan lehet feloldani, vagy megoldani. Tehát, hogy böjtölni azt a sivatagban lehet csak, vagy pedig másod is lehet, vagy mit jelent egyáltalán ez a sivatag, hiszen itt Magyarországon, hát legfeljebb, hogyha lemegyünk a Hortobágyra, ott látunk valami hasonlót, de azért nem ugyanaz, mint ami Egyiptomban van. Na, hát nézzük meg ezt a kérdést. Annyit, az egészen biztos, hogy a külső körülmények nagyon fontosak a lelki életünknek a kezeléséhez. Nem lehet elválasztani egyiktől a másikat, és éppen ezért kell olyan körülményeket találnunk, vagy biztosítanunk, ami segíti a belső életet, a lelki életet. Gyakorlatilag a szerzetesek ezért áldozzák az életüket az Istennek, és kivonulnak valóban a társadalmi életből, meg a forgatagból, hogy teljes egészében a lelki életet élhessék, és minden ezt segítse nekik. Hadd mondjam el, hogy amikor Egyiptomban voltam, akkor ugyanezt tapasztaltam meg. Akkor már bőven szerzetes voltam, hiszen a noviciátust elvégeztem, Szilárd püspök úr szerzetessé szentelt, hazajöttünk, itthon voltunk már Magyarországon, Dámócon, tehát tényleg elkezdtük a elvonult imádságos életet, és akkor kaptam lehetőséget arra, hogy egy idős atyát elkísérjek Egyiptomba az ottani kopt szerzetesekhöz. Hát meg életre szóló élmény volt az, amikor én is a sivatagban lehettem, illetve azok között az emberek között, akik teljes egészében életrendjükkel, minden porcikájukkal az imádságos életre szentelték magukat. És bevallom neked, hogy soha nem éltem át olyan erős késztetést, olyan erős támaszt a lelki életre, mint amit ott ez alatt a 3 hét alatt megélhettem, megtapasztalhattam. Tehát ott minden nap, azt hiszem, hogy hajnal 4-kor kezdték az imádságot, és ilyen jó hosszú 3-4 órás imádságot minden reggel, minden nap. Nagyon érdekes például, hogy míg a szerzetesek az úgynevezett utrenyét, az utrenyének megfelelő hosszú reggeli szert, a zsoltározást végzik, addig a templomnak az egyik sarkában ott van a pékség, és akkor sütik a kenyeret. Tehát ők is, nem tudom, hajnalba kezdik el készíteni, hogy mire odaérnek az utrenye végére, addigra a friss kenyér, az eukarisztikus kenyér ott legyen. És ez a kenyér egy ilyen nagy, a mi lángosunkhoz hasonlít, már bocsánat, a összehasonlításai legalábbis így formájára, tehát egy nagy lepény, egy kör alakú lepény, vagy pizzatésztaszerű. És akkor van egy szép mozzanat, ezt hadd mondjam még el, hogy amikor vége van az utrenyének, kezdjük a liturgia, akkor behozzák a testvérek a kenyereket, és 5 kenyeret hoznak be, és a diákonusnak az a feladata, hogy kiválassza az egyiket az 5-ből. És van egy hosszú, vagy majdnem 10 percen át tartó imádság, ami közben lehet, hogy nincs annyi, de hosszúnak tűnik, a testvérek imádkoznak, hogy a diákonus kapja meg azt a megfelelő belső megvilágosodás, hogy kiválassza a legjobb kenyeret. Mert az 5-ből a legjobbat kell kiválasztani, és akkor ott ő pakolgatja, nézegeti, méréskéri, nem tudom pontosan mit is csinál, de mi azért imádkozunk, hogy a legjobbat válaszak, és akkor ő egyet, aztán utolsó pillanat, ez lesz a legjobb. Tehát hogy ez azt fejezi ki, hogy ami tőlünk telik, a lehető leges legjobbat adjuk oda az Úrnak. Na és hát ezek a reggeli imádságok minden nap elmondják a 150 zsoltárt, ami úgy lehetséges, ez is egy kicsit furcsa nekünk, de ugye nagyon fontosnak tartják, hogy elmondják, elvégezik a 150 zsoltárt. Ismertem egy romániai embert, aki családos ember, és ő erre készítést érzett, hogy minden nap elmondja. Az közel 4 óra a 150 zsoltárt elimádkozni. Hát azért az kutya kemény. Na most itt úgy csinálják, hogy az előjáró, nem tudom melyik imádság melyik pontján, sorba megy, mindenki a falnál áll, sorba állunk, falnál körbe, cipő nélkül kell bemenni a templomba, és akkor elmondja 1-8-ig, 9-15-ig, 16-20-ig, és akkor kiosztja így, mindenkinek fejből kell tudni, a noviciusok még könyvből mondják, de a többiek fejből mondják, és akkor egyszer elmondják, körülbelül egy fél óra alatt az 150 zsoltát a közösség. De az a közösség együtt imádkozik, és így együtt elmondják. És akkor, szóval ezek annyira, és ott állunk, tehát székek nincsenek, padok nincsenek egyáltalán, állunk, vagy esetleg lehet térdelni, vagy a földre lehet ülni, hogyha valaki fáradt. És az étkezés is eléggé visszafogott, tehát naponta kétszer kaptunk enni. Jó, hát nem maradtam éhen, azt nem mondhatom, mert mindig volt mindenféle, tehát persze csak zöldséges eledelek, de tojást azt kaptunk például, nem is minden nap, de voltak napok, hogy tojást is kaptunk, meg ilyen zöldségeket, egyebeket. És na hát szóval a körülmények nagyon-nagyon sokat segítettek. Majd egyszer mesélek arról, amikor Szent Antalnak a barlangjához elmehettem, az is egy óriási élmény volt. Na szóval azért mondom most ezt így el részletesen, hogy ez a közegvet körül, és ott aztán imádkozni, elmélkedni, szentírást olvasni, zsoltárokat olvasni, hát mind úgy megnyílt, hogy mint a szivacs itt a magamba. És utána aztán ez nem volt, utána eljöttem, repülve hazajöttem, Dámócon is jó nagyon, de egyszerűen nem tudta azt nyújtani, mint amit ott átéltem. Na hát ez a sivatag, és ott valóságos sivatag veszi körül a monostort. A monostornak egy ilyen magas kőfala van, nagyon-nagyon magas kőfala, tehát ilyen, nem tudom, 6-8 méter, tehát nagyon magas. Hát igen, mert nagyon sokszor szenvedtek a támadásoktól, rablók, vagy muzulmánok, vagy nem tudom kik, többször is rájuk törtek, és utána pedig nem az a jellegzetes homoksivatag, hanem inkább kősivatag veszi körül. És az is érdekes még ott, hogy a nappal nagyon meleg van, nyilván, mert olyan 30-35 fokig fölmegy a hőmérséklet, vagy még magasabbra 40-re, és amikor pedig lemegy a nap, föltámad a szél, és nagyon hideg van. Tehát plusz 1-2 fokig. Fagyot nem éltünk ott meg, de hogy ez az óriási ingadozás, hát megvannak ennek az okai biztos, hogy miért. De hát hogy ők ebbe a környezetben élnek, ami egy kicsit ember próbáló, hogy naponta legalább 30 fok ingadozás van. Na szóval ez kell. Na de bocsánat, így belelengdültem itt a mesélésbe. Egy budapesti ember akkor mit csinálja? Menjen el Egyiptomba? Hát jó lenne, de nem teheti meg mindenki, nyilvánvalóan, meg butaság is lenne azt gondolni, hogy most akkor mindenki menjen Egyiptomba. Tehát két dolog jut eszembe, ami fontos ezen a ponton, hogy nem hivatkozhatom arra, hogy én nem sivatagban élek, nem Egyiptomban, így aztán én nem tudom megtartani a böjtöt. Kétségtelen kutya nehéz úgy böjtölni, hogy mindenütt érzem a hamburgernek az illatát, meg a sült krumplit, meg a nem tudom, mindenfélét, és akkor, mint a torpedó, úgy terjengenek itt a városban ezek az illatok, meg a kirakatok, meg mindenféle egyéb kísértés, a plakátokon, meg egyebeken, és akkor nem lehet azt mondani, hogy hát bocs, így nem lehet. Ilyen körülmények között nem lehet böjtölni, én nem böjtölök. Hát nem, nehezebb, az biztos, hogy nehezebb, de nem oldja föl a böjtnek a, nem is azt mondom, a kötelezettségét, hanem a lehetőségét, hogy ne éljek vele. Butaságú lenne nem élni bele, mert a böjt, ha rászánom magam, akkor nagyon sokat segít. Viszont ugye nem más éli az életemet, hanem én magam. Nem más szabja meg, hogy mit kell csinálnom, hanem én magam. Vannak meghatározottságok, de azért az, hogy mikor kelek föl, hogyan kelek föl, hogyan indítom a napomat, a munkáim elvégzése, vagy a feladataimnak az elvégzése közepette, milyen lehetőségeim adódnak az imádságra, vagy imádság körülményének a megteremtésére, azért ez tőlem függ. Szóval kell, hogy olyan életet éljek, hogy legyenek benne a sivatagból homokszemek, vagy nem is tudom, oázisok mondjuk inkább így. Meg ami még fontos így eszembe jut, hogy ha nem is a sivatagba, de lelki gyakorlatra úgy elmenni minden évben. Ez a papoknak kötelező, de hát jó lenne, hogy a híveknek is kötelezővé lehetne tenni, hogy minden évben legyen olyan néhány nap, van egy hét, de hát nem fér bele, csak néhány nap, amikor a lelkiekkel foglalkozik. És akkor ez lesz az a sivatag az életében, ahol feltöltekezik, és utána tudja megint élni az életét. Mikor Belgiumban voltam, ott ennek nagy, azt látom, ennek nagy gyakorlata van, de azért Magyarországon is vannak olyan családok, emberek, akik ezzel élnek, hogy évente kiveszi a szabadságot, és elmegy 4-5 napra, mert egy 4 gyerekes édesanyával találkoztam, és akkor mondom, hogy hát hogy tudja kiszakítani a napjával, a gyerekeket otthon hagyja, mert egyedül volt ott a monostorban, hát azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy nekem ez rettendő fontos, és másképpen kapnak engem vissza utána, hogyha elvonultan élek. Na szóval ez a két dolog, az éves elvonulások nagyon-nagyon fontosak, és úgy kell szervezni, hogy legyen erre lehetőség, illetve a napi elvonulások, az vagy csak néhány perc, vagy hosszabb, jobb, hogyha hosszabb, de valamennyire mindenképp lenni kell, ami nélkül nem fog menni a bőjt. És amivel viszont lesz erőm a hamburgerek torpedó szaga közepette is megmaradni hűségesen az odaadó lelki életben.
Hát nagyon megérintettek most Fülöp atyának a gondolatai, és azon elmélkedtem, amikor az egyiptomi sivatagi élményeit mondta Fülöp atya, hogy én, mint aki itt él Budapesten dolgozik, hétköznapok teendők, hogy hogyan tudok magamnak sivatagi órákat vagy napokat megengedni. És...
Bocsáss meg, hogy így a szabadba vágok. Arra gondoltam, hogy a kedves Mária Rádió hallgatókat is buzdítom, hogyha őket is megérintette, vagy van valami gondolatuk, akkor nyilván megoszthatják velünk. Most 7 óra 35 perc van, itt a Mária Rádióban vagyunk, és a jól ismert 061, tehát budapesti körzet számmal induló 374-0904-es telefonszáma, még egyszer mondom, 374-0904, és telefonszámon hozzá lehet szólni, Farkas Miklós stúdiómester fogadja a hívásokat, hogyha valaki szeretne hozzászólni. Nem, bocsánat, hogy a szabadba vágtam.
Nem, csak semmi probléma, hogy még az jutott eszembe, hogy milyen borzasztó, hogy a szabad napjainkat is legtöbbször ügyintézésre veszük ki. És nem lelki gyakorlat, igen, vagy lelki feltöltődés. Emiatt eszembe jutott, hogy lehet, hogy érdemes erről beszélni, vagy a Mária Rádió hallgatókat is érdekli, hogyha ha lelki gyakorlat, akkor azt hol lehet, és hol
igen,
tudjuk.
Igen. Hát ez a reklámhelye lehetne most jó kis lelkigyakorlatos házaknak a hirdetéseit böngészni, vagy ebből egy kis szemezgetést adni. Nagyon, hála Istennek, vannak ilyen jó kis lelki gyakorlatos házak, római és görögkatolikusok egyaránt. Nekünk görögkatolikus kifejezetten lelki gyakorlatos házon 2 van, Mária Pócson és Sajó Pápfalán. Biztos, hogy ott a honlapra rákeresve lehet találni. Ez a Sajó Pápfala is kínál lelki gyakorlatokat is, de ott el lehet menni, be lehet jelentkezni, és akkor ottani Szentlélek házban szépen el lehet vonulni. Meg sok szerzetes közösség is, főleg most itt a Nagybőjt során, a vége felé is szerveznek lelki gyakorlatokat. Egy apró, vagy egy érdekes különbségre is hadd hívjam föl a figyelmedet. Tehát a római katolikusoknál a lelki gyakorlat az többnyire úgy zajlik, hogy elvonulunk néhány napra, és van egy atya, vagy valaki, akár civil is, aki vezeti ezt a lelki gyakorlatot, elmélkedéseket tart, tanításokat ad, és akkor azokat jegyzetelünk, és azon lehet gondolkodni, és nagyon jó. Meg hát persze imádság is van közben. Keleten, és itt most inkább az ortodox egyházra utalok, mert Magyarországon, mondjuk Mária Pócson ugyanígy történik a lelki gyakorlat, hogy elmélkedéseket tart valaki, aki vezeti. Keleten nem ismert ez a forma, ezt talán Szent Ignác óta terjedt el a latin egyházban. Hogyha valaki elmegy egy monostorba, egyszerűen csak ott van. És ugyanazt teszi, mint a szerzetesek, tehát együtt imádkozik velük, esetleg a munkába is beszáll, tehát nem csak pihenget. együtt étkezik velük, és mindegy megmártózik abban a szerzetes életben, amiről beszéltem, hogy vannak olyanok, akik teljes egészében az Istennek szentelik az életüket, és egy pár napig ő is azt az életet éli. És ez elég. Ez átmossa őt annyira, hogy annélkül, hogy nem tudom milyen elmékeléseket vagy tanításokat kapna. Persze lehet beszélgetni valamelyik egyik-másik szerzetes lelkiatyával, az mindig jó, nem mondom, hogy az nem, nincs rá szükség, csak a rendszere nem úgy épül föl, hanem egy monostorban elmegy, és akkor ott együtt él, és együtt imádkozik. Főként ez kap nagyobb hangsúlyt, hogy intenzíven együtt imádkozik az ott lévőkkel. Így lehet értelmezni, hogy egy kicsit szerzetessé válik az is, aki nagy családos vagy pörgős életet él, és úgy belekóstol, hogy milyen nagyszerű szerzetesnek lenni. Na most hát ehhez viszont nagyon nagy szükség van szerzetesekre. És talán emiatt is állunk mi gyengén, például mi görögkatolikusok, hogy kevés szerzetesünk van, Mária Purcson és Sajópáfalán van néhány mutatóba, de hát nagyon nagy szükség van, hogy legyenek olyan emberek, akik viszont meghallják az Isten hívó szavát, és akkor azt mondják, hogy én teljes egészében az Istennek élek. Nem azért, hogy fönntartsam a lelki gyakorlatos házat, vagy monostort, mert az önbecsapás lenne. Szerzetesnek csak az Istenért érdemes elmenni, és aztán ő maga szépen ezeket a kegyelmeket tudja sokszorozni azok felé is, akik így bekapcsolódnak.
És milyen csodás ez, hogy a szerzetesek tulajdonképpen őrzik nekünk a kis sivatagot.
Nagyon jó, ez így van, szép, teljesen jogos ez a kép, hála Istennek. Hát adja Isten, hogy legyen, és imádkozni is kell ezekért a szerzetes hivatásokért, meg hát akik megszólal ez a hang, akkor nem kell félni vállalni ezt az életet. Na de Budapesten, hát te meg Pesten élsz, te milyen tanácsokat adnál? Most én kicsit elvonultan éltem, vagy én az elvonult életnek ezt hangsúlyoztam. Neked vannak-e tapasztalataid, vagy ötleteid?
Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon tudatosnak kell ebben lenni. Uh-huh. Mert a hétköznapok, a munka, meg a sok teendő az nagyon képes elragadni az embert, és azt mondani, hogy na, ma nem sikerült a sivatag, vagy kiszakítani egy órát arra, hogy a sivatagban legyen, majd holnap, és akkor el lehet itt tölteni heteket, és kicsit visszautalva még egyiptomi Szent Mária.
Most eszembe jutott valami, javaslom, hogy vegyél egy homokórát. Egy homokórát, 3-5-10 perces, lehet különböző homokórákat lehet kapni. Nézd meg, hogy a kedves hallgatóknak is javaslom ezt. A homokórát odarakom, és amíg azok a homokszemek leperegnek, nyilván a sivatagnak a homokjait idézi, addig az Istennel vagyok.
Ez egy nagyon szuper ötlet, köszönöm. Igen, ez így akkor a sivatagot is szimbolizálja az embernek,
igen,
meg
van,
az időt.
Lehet, hogy jövő nagybőjtelei majd homokórákat osztogatunk a híveknek, kicsit nagyobbat, és akkor lehet választani.
Igen.
De bocsánat, tehát Máriáról akartam?
Igen, igen, igen. Nekem tegnap, amikor ugye az rá emlékeztünk, azt juttatta eszembe, hogy küzdöttem azért elég sokat most ebben a nagybőjtben, hogy éreztem, hogy még valahogy nem sikerült úgy ráhangolódnom. És az ő élete mutatta meg tegnap azt nekem, hogy én is tele vagyok olyan dolgokkal, a láthatatlan dolgokkal, amik akadályoznak engem abban, hogy belépjek. Mint ahogy őt is akadályozták.
Valami erő, titkos erőben akadályozták.
És ezek meg a hétköznapok. A sok teendő, és elgondolkodtam azon, hogy az embernek mennyi olyan szokása, szenvedélye, megkötözöttsége van, amik megakadályoznak minket abban.
Hát itt most hirtelen két dolog is jut eszembe, mert egyrészt ezek a hétköznapi megkötözöttségek mindnyájunkat, mondhatom, hogy engem is, papokat is szerzeteseket is megkötöz és irányít szinte, viszont vannak nagyon súlyos megkötözöttségek, a szenvedélyek, hogyha még tudunk erről is érdemes beszélgetni. De úgy hallom, hogy valaki vonalban van. Halló?
Halló, dicsértesek.
Mindörökké, amely szeretetek, köszönjük. Tessék parancsolni.
Én a témához annyit szeretnék hozzászólni, hogy hogyan vannak erre a lelki gyakorlatra lehetőségek. Én ugyan Alsó-Némedén lakok, de a családom a Szent Imre templomba jár, és ott vannak elköteleződve a szülők is, a gyermekeim, meg az unokáim is.
Jaj, de jó. Ez négy generáció, az igen.
Igen, és nagyon örülök neki, az ősatyával nagyon jó kapcsolatban vannak, meg a Lőrinc atyával, és hát a fiam az sok mindenbe segített az atyának, áldoztatni különböző dolgokat, és hát a gyermekeim már évek óta a Szent Imrésekkel mennek lelki gyakorlatra minden évben. Az idén is voltak Szentendrén, azt hiszem egy hete körülbelül ott hazajöttek, és akkor itthon megbeszéljük, hogy kinek mi volt az, ami megragadott benne, meg tehát a fiú unokám az most volt először, a két lányokám meg már többször volt, ők már, már ilyen vezetők is voltak ott,
ilyen vezetők.
És akkor a fiú azt mondta, kérdezi tőle, hogy na milyen volt? Azt mondja, hát nagyon jó volt. Jó volt, úgyhogy jövőre is el fogok menni. És fogok rá készülni témával, meg mindennel. És akkor nagyon örültem neki, mert, hogy is mondjam, én már hosszú évek óta Mária Rádióval minden nap együtt imádkozom a rózsafűzért. Itthonról dolgozom, meg most már nyugdíjas is vagyok, és minden nap felajánlom az egyik családtagomért a rózsafűzért. És valahogy úgy érzem, hogy az Úr figyel rám. Tehát álmom is volt olyan, hogy mintha fölkeltett volna, mintha felébresztett volna az Úr. És akkor néztük egymást, az Úr Jézussal néztük egymást, és elkezdtem a rózsafűzért imádkozni. És most úgy elgondolkoztam rajta, hogy ez valami jel, ez miért volt talán, valami lesz, vagy valamire készülni kell, és másnap megtudtam, hogy fiam felhívott, hogy annyi covidos lettem. Hát de szerencsére könnyen mentően állam. Megkapták a három oltásokat az egész család. Úgyhogy, de azt mondom, hogy az Úr, és mindig egész életemben keresztül így valahogy mindig figyelmemet oda összpontosítom, hogy talán most mit üzen az Úr. Mert már többször észrevettem, hogy semmi nincsen véletlenül.
Igen. Na most ön is szokott lelki gyakorlatról menni? Mert azt lehet mondani, hogy a gyermekei, az unokái járnak.
Igen. Nálunk is szokott lenni Alsó-Némediben minden évben. És hát van, amikor természetesen elmegyek. Most nagy csütörtökre is hívott a fiam, hogy menjek el, mert a szertartásban
ő is fog venni. Nagyon szépen köszönjük. Ez valóban egyfajta tanúságtétel arról, hogy nemzedékről nemzedékre át lehet adni ennek a szép tapasztalatát, hogy érdemes rászánni az időt a lelki gyakorlatokra. És ez meg egy különleges, szinte újdonság nekem, hogy egy családon belül pedig ennek a tapasztalatait megosztani egészen nagyszerű, hiszen akkor még mélyebbre száll. Nagyon szépen köszönjük, hogy eltetszett ezt mondani.
Köszönöm
szépen, hogy Isten áldja. Dicsértessége, Krisztus. A lelki gyakorlatokról szólva, tényleg nagyon tetszik, hogy valaki így családban éli meg, és egyik nemzedék átadja a következőnek. No, köszönjük szépen, és akkor mi még hol is tartottunk?
Az akadályokról, megkötözöttségekről.
Hát Maris, te ezt tanulod, ha jól tudom, ugye a Szapiencián. Erről milyen új ismereteid vannak ezekről a megkötözöttségekről?
Igen, ahogy Fülöp atya mondja, a szapiencián tanulok lelki gondozónak, uh-huh. hogyha lehet ezt így reklámozni a Mária Rádión.
Másképpen jelentkezhet rá, igen.
Igen. És ebben a fél évben a fő tévánk az a szenvedélybetegségek különböző rehabilitációs otthonokkal ismerkedhettem meg droggyógyszer és alkoholfüggőséggel, és börtönben elítéltek élet útjával. Úgyhogy igen, lehet azt mondani, hogy most már néhány hónapja azért a megkötözöttségekkel, akadályokkal azért így húsvér valóságában.
A megkötözöttség szó kapcsán hadd mondjak el egy nagyon, számomra nagyon szemléletes történetet, hogy ez megtörtént, vagy csak tanmese, nem tudom egész pontosan megmondani. Olvastam egy könyvben, hogy egy alkoholista ember, családapa egyébként, hát elég borzasztó életet élt, és a lelkész meg hát mindig mondta, hogy ne igyál, hát tedd le a poharat, imádkozzál, amikor inni akarsz, és akkor majd lesz erőd, és elhívta magához a lakásukba, és ott volt a kisfia. És a kisfiát azt mondja a lelkésznek, most akarok neked mondani valamit. És a kisfiát kötéllel oda köt össze a székhez, és rákiáltott, állj föl. Hát persze nem tudt fölállni. Azt mondja, hiába kiabáltok rám, hogy ne ígyak egyszerűen, oda vagyok kötözve, és nem tudok szabadulni. Tehát így nagyon szemletes ez a kép, aki így saját maga vallott erről, hogy úgy érzi, hogy meg van kötözve. Valaki így fogalmazott, hogy a szenvedély, megkötözöttség az... betegség, mégpedig akaratbénulás. Akaratbénulás. Tehát nem tud a saját akaratának parancsolni, még ha szeretné is az agyában, az értelmében fölfogja, hogy valami más kellene csinálni. Ezzel nem akarom teljesen fölmenteni az ilyen bajban szenvedő embereket, de mégis talán egészen másképpen néznénk rájuk, hogyha betegnek, ezt a betegséget elismerjük, és így nézzük őket.
Nekem egy hatalmas pofon volt, vagy felismerés, amikor pont akkor volt az első ilyen találkozásom a függőkkel, amikor a farizeus és a vámos vasárnapja volt. És előtte pénteken volt ez a találkozás, és nekem az fordult meg a fejemben, hogy milyen hálás vagyok, hogy én nem vagyok ilyen. Aha. És vasárnap jöttem rá az evangélium, hogy pontosan ugyanilyen vagyok, és olyan vagyok, mint a farizeus.
A farizeus, igen.
Hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, pedig én is tele vagyok függőségekkel, mint ahogy mindannyian. Csak abban vagyok szerencsés, hogy nem drogfüggő vagyok.
Igen, igen.
Egyéb ilyen dolgok. És jó volt azért ezen így elmélkedni a nagy böjt során, hogy milyen olyan hétköznapi szokásai vannak, amik meggátolnak engem abban, hogy közelebb kerüljek az Istennel, vagy úgy éljem meg a nagy böjtöt, ahogy valójában szeretném.
Hát azért nagyon, nagyon nehéz ez a kérdés, hogy szabad-e hálát adni azért, ami van. És én azt hiszem, hogy talán ott lehet megragadni van egy pontja ennek a hálaadó imának. Ha hálát adok azért, mindazért, ami van, ami körülvesz, amit kaptam, ez nagyon is helyén való, tehát balgaság volna azt mondani, hogy ez farizeusság, tehát hálát adok, hogy tudok imádkozni, hálát adok, önszüleim vannak, akik erre rávezettek, hálát adok, hogy van munkám, hálát adok, hogy a Mária Rádióban beszélgethetünk ilyesmiről, szóval sok-sok minden van, amit meg kell. Ott a bibi, ott az elcsúszás, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez. Tehát nem a másikhoz kell hasonlítani az életemet, mert lehet, hogy totál mellé fogok, mert lehet, hogy ő meg a maga küzdelmeivel értékesebb életet él, mint én. Kívülről azt látszik, hogy egy alkoholista ember, de azokkal a küzdelmekkel, és nem tudjuk majd, hát úgy jár majd, mint egyiptomi Mária, hogy aztán megtér, értékesebb életet él, mint én. És ezért balgasságot mondani, hogy hálát vagyok, hogy nem vagyok, mint ez, hanem hátadok, hogy olyan vagyok, amilyen bukdácsolásaimmal együtt, hogy így is megtart az Isten.
Igen, és nagyon szép, meg csodaszámban belül megtéréseket lehet tapasztalni, akár börtönben, vagy ilyen rehabilitációs intézetekben.
Igen.
Hogy nagyon sok mindent tanul.
Igen,
ebből
vannak lelkész barátaim, akik rendszeresen mennek a börtönökbe, én csak ritkán van erre alkalom, vagy lehetőség, vagy hogy bekapcsolódjam, de valóban én is ezt hallom, hogy a poklok poklába, mert azért börtönben lenni iszonyú, nem csak azért, mert nem mehet ki az ember, hanem olyan közegben van, ahol az erőszak, a bűn, a kíméletlenség uralkodik, és amiket elmesélnek, azok mind-mind nagyon fájó élmények, és ugyanakkor ezekben a poklokban egy-egy megtérés, egy Istenhez fordulás, az valóságos kinyílás, a trágyadomban egy gyönyörű szép rózsa nyílik. Nekem is van ilyen élményem. Na hát folytatjuk majd még ezt a beszélgetést, ugyanezekkel a gondolatokkal maradjanak még velünk, hiszen a szentek ismertetése után itt maradunk még Marissal a Mária Rádióban, addig is lehet hozzászólni, illetve majd 9 órakor előszenteltek lesz, és 10 órakor pedig a görögadős hittanórát hallgathatják meg a kedves hallgatók. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!